15. fejezet. A néhai nagyherceg születésnapján udvari lakály kis csomagot hozott az Erzprincbe, és mellé francia nyelvű levelet. Felhasználom ennek a napnak reggelét, amely oly drága és megindító visszaemlékezést kelt bennem, hogy ezeket a sorokat intézem önhöz, kedves barátom, és soraimhoz a nyakban hordandó érdemrendemet mellékeljem, melyet önnek szántam. Azért választottam ezt a napot, mert atyám emlékéhez szeretném csatolni azokat az érzéseket, amelyekkel ön iránt viseltetem, és mert tudom, hogy ő önt mi különösen nagyra becsülte, és most csak azt teszem, amit a megboldogult nagyherceg tenne helyemben, ha élne. Ön régóta tudja, hogyan érzek ön iránt. Legyen tehát ez a levél mindenkorra szóló kifejezése azon érzések őszinteségének és változatlanságának, amelyekkel mindig viseltetni fog önnel szemben az önhöz nagyon hajlandó Károly Sándor. A csomagból a Sólyomrend lovagkeresztje került elő, a weimari nagyhercegség legnagyobb kitüntetése. Franci tudta, hogy mit kell fizetnie ezért a kitüntetésért idegeit a színházban. Át kell megint venni az operaműsor vezetését változatlanul gyenge társulattal és elégtelen zenekarral, mert pénz az nincs, csak jó akarat van és megbecsülés. Nagyot sóhajtva vette tudomásul az intendáns ígéreteit, amelyekről már tudta, hogy mennyit érnek, és nekifogott a színház vezetésnek. Lelke legtitkosabb sarkában még élt a remény, hogy hát, ha mégis valami csoda történik, és rá tudja venni az udvart, hogy kellő díszsel és pompával tegyék lehetővé a Wagner tetralógia weimari bemutatását. Wagner már írta neki, hogy mióta Párizsból visszajöttek, szorgalmasan dolgozott, a Rajna kincse zenéje már készen van, teljes erővel dolgozik a Valkür muzsikáján. Kitűzte a Gluck Orfeuszát az özvegy anyahercegné születésnapjára. A próbák alatt minduntalan az a régi emlék járt az eszében, mikor Lilin grófnő azzal jött haza a Louvre-ból, hogy látott ott egy klasszikus görög vázát, amelyen Orpheus őt, Francit ábrázolta. Akkor nagyon örvendett ennek az összehasonlításnak szerelmi boldogságában. Most mélyen megindította, hogy nem csak magában kell Orpheust látnia, hanem Euridikét a Lilin emlékében. A próbák napjai alatt nekiült és kiírta magából azt a soha el nem múlt, és most ismét megerősödött fájdalmat, amelyet a Lilin elveszte felett érzett. Karolin hercegnőt nagyon szerette, melegen ragaszkodott hozzá, de a legmagasabb szférákban kezdődő szerelmüket a válással járó sok kínos hercehurca, az össze-vissza bonyolított családi kapcsolatok zavara a földön járó hétköznapi regényét tette, a régi emlék pedig még mindig ott úszott a tökéletes érzések végtelen kékében. A kompozícióval hamar elkészült és nyitánynak játszotta el a Gluck előadás ünnepi estjén. A műsorra odanyomatott néhány sor magyarázatot. Orpheus siratja Euridikét, a bánatban és szenvedésben elvesztett ideál jelképét. Az alvilág démonaitól el tudja szabadítani, és fel tudja hozni a sötétségből, de életben nem tudja tartani többé. Ezt a pár sort Karolin hercegnő is olvasta a színházban. Minden tudott kedvese ifjúkori szerelméről, és most látnia kellett, hogy azt ő sem oldhatta ki abból a lélekből, amelyet teljesen a magáénak akart tudni. A hajdani szerelem helyét talán elfoglalhatta, de az emlék bűvös tisztaságának és fájdalmának erejével nem kelhetett versenyre. Így kísértett szerelmük otthonában hazajáró lélekgyanánt az az asszony, aki még élt, és még életében misztikus kísértetté változott. Más szerelmesek a házasságban jutnak el oda, hogy érzéseik tündéri fénye lassanként elhomályosodik, és a családi lámpa enyhe, izgalomtalan világításává változik. Ők még házasságuk előtt jutottak el ide. Egymáshoz való tartozásukat nem érinthette kétség, de az egyházi válás oly régóta húzódó megoldását már nem szerelmük szerette volna siettetni, hanem a társadalmi kényszer. A franci leányainak is nagyon használt volna, ha apjuk tisztes házasságban élhet egy hírhet szerelmi viszony helyett. A kis Mány sorsára pedig éppen nem volt közömbös, hogy anyjának csak az udvar tüntető jóindulata biztosított társadalmi elfogadottságot. Karoli most már asszonyi büszkeségből és anyai kötelességből akart mindenáron férjhez menni. Franci lovagiasságból akart mindenáron megházasodni. Különben elfáradtak már vágyni a nyilvános egyesülés varázsa után. 6 esztendeje tartó szerelmi viszonyuk megcsendesítette régen oly viharzó sóvárgásukat. És a válás dolga, amely most már mesterségesen kinyújtott tengeri kígyóvá lett, csak nyúlt egyik hétről a másikra, egyik hónapról a másikra. A Sein-Wittgenstein családnak esze ágában sem volt azt a megállapodást végrehajtani, hogy a vagyoni engedékenység fejében szorgalmazni fogják a hercegnő felszabadítását. Sőt, minden jel szerint erőnek erejével akadályozták az egyházi pert. Minden apróságba belekapaszkodtak. És mikor a kis Mány megunván a Bastille-ban aludni visszaköltözött éjszakára is anyjához, nem sokára jött a kemény tiltakozás az apától. Nyilván volt megbizottja Weimarban, aki mindenről értesítette. A cári udvar is rögtön megmozdult, a hercegnő ismét felszólítást kapott, hogy haladéktalanul térjen vissza hazájába a vitás kérdéseket személyesen letárgyalni. De nyilvánvaló volt, hogy miért hívják haza. Ha egyszer átlépett az orosz határon, sohasem kap útlevelet többé, és a család egyszer s mindenkorra elejét vette annak, hogy Karolin megkösse a rangján aluli házasságot. Karolin tehát maradt, orvosi bizonyítványok hazaküldésével igyekezett lélegzetet nyerni. Közben mindenki az udvarnál csak egyet tanácsolhatott neki, adja sürgősen férjhez leányát, akinek hatalmas vagyona képezi a húzavona igazi okát, a család otthon szeretné férjhez adni a kis hercegnőt úgy, hogy a rengeteg pénz az a család kezén maradjon. Mária Pavlovna maga is több jelöltet ajánlott, főleg egy fiatal Talleyrand urat, de a házasítási kísérletekre maga a leány mondta ki a nemet. Neki megvolt a maga ábrándja, a Hohenlohe Konstantin herceg személyében arra várt. Anyja kénytelen volt tovább levelezni, tépelődni, küzdeni. Franci vele tépelődött és vele küzdött, de most már csak úri kötelezettségérzetből, nem a szerelmes ember türelmetlenségéből. Vagy inkább tehetetlenségre kárhoztatva várt, amíg valami szerencsés fordulat az ő javokra billenti a dolgok egyensúlyát. A sok gyötrelem is a munkához hajtotta, amelyben különben is egyetlen örömét lelte. Az Orpheus után azokat a jegyzeteket vette elő, amelyeket réges-régen egy Aubré nevű francia költő a 4 elem című versének hatása alatt vetett papírra. De ettől a jelentéktelen verstől elment a kedve. Később aztán fellelkesedett Lamartine egy gondolatától, amelyet a Méditations Poétiques-ben olvasott, Az emberi élet csak tarka előjátéka annak az ismeretlen dalnak, amelynek első és ismeretlen hangját a halál zendíti meg. Ehhez a gondolathoz nagyon illettek a régi jegyzetek. Most felírta a címet Le Prélude, és elkezdett dolgozni. A Faust szimfónia hatalmas, nehéz mondani valói után, amelyeket szokott Horáciuszi elvével félretett pihenni, most könnyen, tarkán és színesen akart végig tekinteni az emberi élet felett. Csillogó lírai kedvességek jutottak eszébe, és mikor az egész mű fő gondolatát megtalálta, mosolygó kedvteléssel dúdolgatta a kotta papír fölött. Azzal a tudattal írt le minden ütemet, hogy noha nem tett engedményeket, ez a költeménye igen vonzó és népszerű lesz, azzá fogja tenni dallamos volta, változatossága, napsugaras tarkasága. Rohanó iramban készült el vele, és nem sokkal az Orfeusz után már el is játszotta egy udvari hangversenyen. A siker dolgában nem is csalódott, a műtől mindenki el volt ragadtatva. Az ünnepélyes erejű C-dur harsogó és tartott befejező hangjai után régóta nem hallott tapsal köszöntötték. Most boldog, ugye? Szólt örvendezve a hercegnő. Én úgy örülök, hogy ki se tudom mondani. Boldog vagyok, de nem azért, mert a hallgatók tapsoltak. Ezt a tetszést éppen úgy lenézem, mint a gáncsot. Ezeknek fogalmuk nincsen arról, hogy mi az én zeném, vagy hogy mi a Wagner zenéje. Én bemutatom nekik a Heinrich Dorn Nibelung operáját, és a Markomba nevetek. Mit tudják ők, hogy mit csinálok, és mit akarok? A Weimari opera valóban bemutatott egy Nibelung operát, mialatt Wagner javában dolgozott a tetralógia zenéjén. Ezt az operát egy befolyásos berlini zeneszerző, Dorn nevezetű írta, aki teljesen véletlenül szintén a germán mitológiába nyúlt szövegért, mint Wagner. Hagen, Siegfried és Grimhilde voltak az ő szereplői is, zenéje nem lépett túl az úgynevezett karmester muzsika színvonalán. De franci előadatta két okból. Először is még a tetralógia előtt jónak látta beleültetni a köztudatba a Nibelung világ iránt való érdeklődést, másodszor pedig ígéretét vette a lekötelezett Dornnak, hogy az Berlinben színpadhoz fogja juttatni a Tannhäusert. Közben sűrűn váltott levelet Wagnerrel. Az szakadatlanul dolgozott a nagy művön, s mialatt ő az újat, a nagyot alkotta, eddigi művei lassú, de ellenállhatatlan munkával végezték a maguk erjesztő hatását. A Lohengrint bemutatták Lipcsében, innen is, onnan is érdeklődés érkezett, a zenei lapok sajtóvitája egy pillanatra sem szűnt meg. Weimarban pedig nőtt a fiatalok serege, akik Európa minden tájáról oda kezdtek szivárogni, hogy a világ első zongorásának környezetében közelről lássák annak a hatalmas forradalomnak vezérkari munkáját, amelyet az új opera színpad trónkövetelője nevében az önként vállalkozó vezér konok szívósággal, kitartással és hittel vezetett. A fiatalok között ez időtájt jelent meg Rubinstein, akit sok évvel ezelőtt oktatni kezdett Párizsban. Az akkori orosz csodagyerek most, mint 24 éves, hatalmas termetű fiatalember kereste fel. Hosszú utazás után állított be hozzá az Erdprincbe. Franci eleinte nem is tudta, hogy ki ez a vállas, borotvált valaki, aki meglepően hasonlít Beethovenre. Rubinstein Gregorovics Antal vagyok. Írtam a mesternek, hogy jövök. Maga az. Soha se ismertem volna meg. A hideg szaladt végig a hátamon. Azt hittem Beethoven hazajáró lelke. Na üljön le és meséljen, hogy van, mit csinált azóta, amióta nem láttam. A fiatal orosz elmondta, hogy sokat kínlódott, sokat hányódott, míg aztán haza nem tért Oroszországba, és ott állandó megélhetést nem kapott, mint a zenekedvelő Helén nagyhercegnő udvari hangversenyeinek intézője. A zongorát most is főhivatásának tekinti, de amellett operaírásra is adta magát. Három orosztárgyú operája csúnyán megbukott Péterváron, de most írt egy negyediket, a Szibériai vadásza címe. Ezt szeretné Weimarban elfogadtatni, amellett zongoratudását szeretné a nagymester mellett csiszolni egy kissé. Hát halljuk, mennyire jutott azóta, mióta Párizsban az utolsó órát kapta tőle. Rubinstein nem kérette magát, leült a zongorához. Chopint játszott. Franci mi alatt hallgatta, csettintett az ujjával. Ez már valami. Példátlan készség, a színek lírai gazdagsága, bársonyos látság és finomság. Ez nem tréfa fiatalember. Ezt csak hárman tudjuk a világon. Én, Hans von Bülow, meg maga. Hallott már Bülowról? Rendkívül kedves fiú és nagy tehetség. Össze kell vele barátkozni. Sokáig élt itt mellettem, most zongoratanár Berlinben, a Sternféle konzervatóriumban. Talán hallott is róla. Hallottam, és nagyon kíváncsi vagyok rá, de még kíváncsibb volnék, hogy mit szól operámhoz a mester. Itt hagyhatom? Itt. Most pedig mindjárt megkezdjük az első zongoraórát. Menjen csak onnan, ilyen majd eljátszom magának, amit játszott úgy, ahogy igazán kell. Leült, játszott. Elhatározta, hogy ezt a fiatal muszkát meg fogja ríkatni. Vajon megvan-e még az a hajdani ereje, hogy azt csinálja a hallgatóval, amit akar? Belefeküdt. És játék közben ránézett hangversenyének egyetlen hallgatójára. A Beethoven arcú orosz hallgatta, hallgatta. Egyszer csak megrándult a szája széle, az arca cikázva vonaglott egyet-kettőt, aztán szeme nedvesen ragyogni kezdett. Sírt. Érti már? Szólt a mesterek mestere. Ez kétségbe ejtő, szólt zsebkendőjével bajlódva az orosz, hiszen ezt soha az életben nem lehet utolérni. Mit kínozom én magam akkor is? Miért hagyta abba a hangversenyeket, mester? Hát nem bűn ettől a világot megfosztani. Nem bűn, fiam. Most fontosabb dolgom van. Komponálok. És Wagnerből embert kell csinálnom. Illetve embernyi ember ő már, de ezt meg kell a világnak magyaráznom. Meddig akar Weimarban maradni? Nem tudom, egy-két hónapig az operámtól is függ. Hát majd itt meg fogja tudni, ki az a Wagner. De én inkább azt szeretném megtudni, hogy ki az a Liszt. Nagyon kedves, de a kérdés elől azért kitérni nem fog. Itt szint kell vallani, fiam. Aki nem velünk van, az ellenünk van. Rubinstein ott maradt. Még aznap tisztelegnie kellett a hercegnőnél is, aki aztán futó megjegyzést tett arról, hogy hova tovább mutogatni való csoda lesz az a keresztény, aki muzsikusnak megy. Joachim, Reményi, Rubinstein, Meyerbeer, Mendelssohn. Hányan vannak még ezek a zsidó muzsikusok? Wagnert kihagyta, nevetett Franci. Hiába nevet, felelt a konok hercegnő. Fenntartom, hogy arról még ki fog sülni valami. Franci tovább nevetett, most jókedve volt, nagy öröm előtt állott. Dánielt várta Weimarban. Párizsi próbája az apaságból olyan boldogsággal töltötte el, hogy most minél többet szerette volna maga mellett látni gyermekeit. A lányokról nemigen lehetett szó, a hercegnőz való viszonyának kényes levegőjében nem hozhatta őket, de Danielt nem akarta nélkülözni. Párizsi nevelője kísérte el a fiút. Az ujjongó örömmel vetette magát apja mellére. Jó színben volt, rengeteg mondani és főként kérdezni valót hozott magával. Azon kívül több tanulmányi verseny diadalát, amelyeken első lett. Az Altenburgban kapott szállást, és ez nem nagyon volt ínyére, mindenáron ott akart lakni, ahol apja, hogy felébredéskor már láthassa, és az este utolsó pillanatában azzal a tudattal feküdjék le, hogy apja mellett alszik. Át kellett költöztetni az Erbprinzbe. A büszke apa mindenüvé magával vitte, bemutatta Mária Pavlovnának és a nagyhercegi párnak, összebarátkoztatta a nagyhercegi gyermekekkel, beültette zenekari próbára a színházba, megmutogatta neki Goethe, Schiller, Herder, hajdani lakóházait, soha el nem engedte maga mellől. A fiú olyan eszes volt, olyan kedves. Annyi előkelőséget és gyengétséget mutatott gondolkodásában, annyi kora érettséget álláspontjaiban, hogy franci lelke túlcsordult a meghatottságtól. A hercegnő nem minden féltékenység nélkül szemlélte ezt a rajongóan meleg viszonyt apa és fiú között. Megjegyzést nem tehetett, ízlése ettől visszatartotta. De egyszer a bizalmas kettes együttlét perceiben, amikor feje behunyott szemmel ott feküdt kedvese mellén, hosszú hallgatás után így szólalt meg. Franci, én érzem, hogy maga lassan kicsúszik a kezemből. Már nem annyira az enyém, mint valaha volt. Ugyan ne beszéljen csacsiságot. Én örök életemben maga mellett fogok maradni, ez olyan biztos, mint a kőszikla. De miért marad mellettem? Mert tisztességes ember és talpig úr, vagy azért, mert szeret. Inkább haszontalan himpellér volna, de úgy szeretne, mint a gréci kastélyban. Most ne válaszoljon. Nem akarom, hogy gyengétségből hazudjék. És ma 13-a is van. Milyen ostoba vagyok, hogy fontos dolgokról éppen ezen a napon kezdek beszélni. Már megint babonás. Hányszor kértem, hogy újra kezdjük a vitát? Lengyel is vagyok, asszony is vagyok, hogy ne lennék babonás. Igen, igen, mindenki babonás, de magánál kezd a dolog elmérgesedni. Feleslegesen zavarja és izgatja magát. Ha délelőtt ki van sírva a szeme, tudom, hogy a pétervári metropolitával álmodom. Ugye most is keresztet vett a rémülettől, amikor megemlítem azt a gonosz darekpapot. Ha minden meghívást lemond estére, tudom, hogy fekete macskát látott. Hol kidől a só, hol péntek van, hol megrecsent éjszaka a bútor, hát azt hiszi, hogy a jóisten ezt jó szemmel nézi. A hercegnő hallgatott, de nem szűnt meg babonás lenni. Utolérte azoknak rendes végzete, akiknek élete folyása túlságosan ki van szolgáltatva tőlük nem függő erőknek. A tehetetlen ember ösztönszerűen tapogatózik a sötétben, az összefüggések titokzatos megoldását keresi, és ha természettől fogva még vakbuzgó is, és a misztikumra hajlamos, akkor babonáit vallásos hitével keveri össze. Ez történt a hercegnővel is. A sorsától való folytonos rettegés annyira babonássá tette, hogy ami régebben a 13-ától való asszonyi és félig tréfás félelem volt nála, az most a mindennapi élet ezer kicsinyes és nevetséges vakhitévé változott. Már-már leánya előtt is kezdte elveszteni anyai tekintélyét, és már-már türelem kellett ahhoz, hogy állandóan mellette éljen valaki. De Franci győzte türelemmel. Saját magát nézte volna le, ha ilyesmiért ragaszkodása csak egy jottányit is csökkent volna. Meg aztán volt is magát mivel lefoglalnia. Amikor Dánieltől meg kellett válnia, és vissza kellett küldeni a párizsi liszébe, mint a lelkifürdőben felüdült ember, kedvel és frissen ült neki új munkájának. Dolgozott, komponált, agitáló munkákat írt, dirigálni utazott, Wagnerrel levelezett, tanítványaival foglalkozott, vezette a harcot. Ez pedig nem volt kis feladat, mert az új zene körül való vita szenvedélyes hullámai Weimarba magába is eljutottak. Lassanként azon vette magát észre, hogy a weimári közönség kétfelé szakadván, ő annak túlnyomóan nagyobbik fele előtt erősen népszerűn lett. Ha vezényelt a színházban, már kivehetett a jó fül egy-két bátortalan pisszegést. Voltak régi ismerősei, akik egy idő óta elkerülték. Az új weimári plébános tüntetően hideg volt iránta, itt is, ott is bajok nőttek a talajból. Ha ez hirtelen jött volna, bizonyára nagyon rosszul esik. A szeretetre éhes, kicsi kora óta kényeztetéshez szokott természetének. De lassan jött, úgy szólván észrevétlenül szoktató módon. Annyi bizonyos, hogy ekkorra már kevés népszerűtlenebb ember volt nála Weimarban. Vállat vont, amennyiben az ő személyét illette ez, de amennyiben az általa képviselt ügyet is illette, nem hagyta annyiban. Hoffmann von Fallersleben, a kitűnő író, egy idő óta Weimarban élt, és francival melegen összebarátkozván hangos híve lett az új zenei iránynak, megtagadta a belépést, mikor a Kulcs Egylet tagjául meghívták. Ez a Kulcs Egylet afféle kisvárosi asztaltársaság volt, amely a havonta egyszer megtartott tudományos előadások örve alatt vidám sör estéjeket rendezett olyan tagokkal, akik ez alkalommal feleségektől megkapták a kapukulcsot. Elnöke Schöll volt, a weimári műgyűjtemények igazgatója, főtagja Dittenberger plébános. A többiek válogatott kisvárosi tekintélyek, a kispolgár csúfoló élclapokból kitépett figurák, gimnáziumi igazgató, főkönyvtáros, udvari tanácsos. Ez a Kulcsegylet összeröffent a Weimar nagy hagyományaihoz méltatlan új zene ellen, és választmányi határozattal elítélte. Fallersleben visszautasító válasza pedig egyenesen dübegurította az érdemes urakat, nyíltan hirdették, hogy a Liszt uralomból elég volt, ők a régi, derék, szép, mindenki által élvezhető német zenét akarják visszakapni a Wagner-féle sületlenségek helyett. Erre Fallersleben az izigvérig német, akiben benne volt az egyletesdi szervezkedő ösztöne, felvetette azt az ötletet, hogy az ellenpártnak is egyletet kellene alakítania. Francia előtt hasznosnak tetszett a gondolat. Maga saját személyében nem akarta a szervezkedést elindítani, ezzel Pólt bízták meg, a Wagnerista cikkek Hoplit nevű ügyes bíráloját. Az előzetes összejöveteleket megtartván szilveszter este az Altenburgban rendezték az ünnepélyes alakulógyűlést. A tagok a színház jobb zenészeiből és franci tanítványaiból kerültek ki. Egyletüket új Weimar egyletnek nevezték. Hoffmann von Fallersleben indítványára, bár hosszas vita után. Kimondták, hogy minden hétfőn este találkoznak, helyiségül elkérnek egy külön szobát a Városháza épületében. Elnök dr. Liszt Ferenc, alelnök Fallersleben. A tagok kézzel írott élclapot fognak kiadni, amelynek a lámpás lesz a címe. Az alelnök mindjárt felolvasott egy költeményt, amely az egylet eszméit és rendeltetését óhajtotta kifejezni. Három szakasz volt a következő refrénnel. Nagy célokra megy, az összért az egy, s az egyért az össz, ha körünkbe jössz. A filiszteri zaj, az csekéke baj, rá sem kacagunk, és győzni fogunk. Ezt a versezetet Franci vidáman meg is zenésítette négy szólamú férfi karra. 55. januárjának első hétfőjén már vígan harsogták saját dalukat az új Weimar egylet tagjai. Az egylet alapítása kisvárosban óriási izgalmat keltett. Hogy a legtekintélyesebb polgárok régi és méltóságos Kulcs egylete ellen, Liszt és Fallersleben holmi színházi zenészekkel és taknyos zongoranövendékekkel ellen egyletet alapítanak, azt Schöll Kulcs Egyleti elnök felháborító tiszteletlenségnek bélyegezte. Wittenberger plébános hirtelen haragjában először azt tervezte, hogy beleszövi a dolgot legközelebbi egyházi szónoklatába, mint híre járt, de utóbb letett erről a tervéről. Város szerte nagy volt a szenzáció. Ők nagy buzgalommal jöttek össze minden hétfőn, és egyelőre az alapszabályokon vitatkoztak. De olyan alaposan és hevesen, hogy minden alkalommal összeveszés lett a vége. Franci alig tudott rendet tartani köztük. A hercegnő kárörvendő megjegyzéseket tett, neki a minden hétfői kimaradás, amiből kétségtelenül konyakozás fejlődött, nem tetszett sehogy sem. És az új egylet alakuló bajait a Liszt tanítványok pontosan elmondták neki. Majd rendbe jönnek, mondta Franci. Ez mindig így van, amikor németek egyletet alapítanak. Legalább alaposan megrágják a dolgot. Rájuk is hagyom, mert most nekem más dolgom van. Olvass el ezt a levelet, August Báró írta, az a magyar barátom, akit már sokszor emlegettem magának. Most ezzel a levéllel kimondhatatlan örömet okozott nekem. A hercegnő kíváncsian olvasta a levelet. August Báró emlékeztette Francit, hogy mintegy 9 éve Szczytowski pécsi püspöknek megígérte egy mise komponálását. Azóta a pécsi püspökből Magyarország hercegprímása lett, aki jövő nyáron szándékozik felszentelni a gyönyörű új esztergomi bazilikát prímási székhelyén. Erre kellene a mise. Sürgős választ kér, vállalja-e Francia feladatot? Vállalja, kérdezte újongó örömmel a hercegnő. De mennyire vállalom? Még ma hozzákezdek. És magam fogok vezényelni Esztergomban. Ó, Magyarország! Kedves Magyarország! Tudja, mi jutott eszembe? Dánielt szeretném elvinni oda erre a felszentelésre. A hercegnő hirtelen mondani akart valamit, de azonnal visszanyerte. Mert meggondolta, ilyen zavaros szerelmi és társadalmi helyzetben egy hölgy nemigen látogathat meg egy hercegprímást. Franci kitalálta a ki nem mondott gondolatot. Fel a fejjel, kedvesem, addig talán a mi dolgunk is rendbe jön. Milyen szép volna ott esküdni, nem?